Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Bizonyára voltak már olyan helyzetben, amikor vagy egy könyvet olvastak, vagy néztek egy filmet, annyira furcsa és szürreális dolgok is történtek a regényben, filmben, hogy feltették magukban a kérdést, hogy lehet ilyet kitalálni. De valami hátsó gondolat, valami mégis ott tartotta önöket, vagy a képernyő előtt, vagy a könyv fölött. Köszöntöm önöket, ez a Halis Podcast, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Valahogy így képzelem el Benyák Zoltán író regényeit, aki már többször volt a Halis István Városi Könyvtár vendége, 2000-es évek óta publikál, főleg regény és novella műfajban alkot. Fantasztikum, szürrealizmus, emberség, jelen, tükör, sok mindent üzennek regényei, vele beszélgettünk.
Honnét jött az, hogy te író szeretnél lenni?
Azt szoktam mondani, hogy én nagyon rosszul vitatkozok. Általában engem vitában leszoktak győzni, mert az egészet a vita felénél hagyom a francba és elvonulok. Azért jó az írás mestersége, mert nincs ott más, aki beleszóljon. Én vagyok az író, a producer, az összes színész és a zeneszerző is egyben, tehát mindenért én felelek, és tökéletesen úgy valósul meg a történet a könyvek lapjain, ahogy én azt elképzelem. És nem vagyok irányításmániás egyébként, de ez a végtelen szabadsága, meg a lehetőségek tárháza, ami vonzott benne mindig, ezért szeretem ezt a mesterséget.
És mikor kezdődött? Mikor ébredtél rá erre a szabadságra?
Már egészen gyerekként nekiveselkedtem. Az első próbálkozásaim azok képregények voltak, még ilyen sima füzetbe, borzalmas rajztechnikával és szövegbuborékokkal. Egyébként a mai napig szeretek rajzolni is, végül a szavak győztek, és legyőzték a rajzokat. Valószínűleg azért, mert jobban, könnyebben jönnek belőlem, már gyerekként is írtam. Az első olyan sztorim, ami publikálásra került, az a 90-es évek végén volt, mikor már az internetnek így a hőskora elkezdődött. Volt egy Solaria nevű ilyen internetes magazin, ahol leközöltek amatőr írásokat is. Hatalmas kisfalumban nem volt internet, úgyhogy...
Az hol van? A Fatornyos kisfalu.
Tínje, Pest megyében, Pilis Csaba mellett. Én bepötyögtem a kis számítógépemen, akkor már volt ilyenem. A történetet kimentettem egy floppy lemezre, buszra szálltam, föl Pestre, internet kávézók már voltak, és vettem egy órányi kávét, meg internetet hozzá, és akkor onnan tudtam e-mailezni, és elküldtem, azok megjelentették ezen az internetes oldalon a Benyák Zolinak az első írását, ami a mai szemmel nézve már rettenetes, de én akkor rettenetesen büszke voltam rá, hogy sikerült publikálást csinálnom, és úgy éreztem, hogy most már én vagyok a világ legnépszerűbb írója.
És annak mi volt a témája? Az is történelmi témája volt?
Nem, már az is fantasztikus volt. Nekem ez valahogy áthatja az egészet, és nem is nagyon szoktam más irányokba elkarandozni. Néha egy-egy novella erejéig, ilyen háború, egyéb dolgokban, de mindig a fantasztikum valamilyen formában visszaköszön.
De ez megadta az önbizalmat ahhoz, hogy akkor ezt komolyan vedd magát az írás.
Abszolút komolyan, inkább néha a kiadói szakma meg a piac tűnik komolytalannak, én véresen komolyan veszem az írást, és nagy örömmel lelem benne a mai napig.
Többször elhangzott a fantasztikum szó, vagy hogy fantasztikus regény, de azért ezért sokkal több a te műfajod, vagy nem is olyan könnyű meghatározni, hogy te milyen jellegű könyveket írsz, de mégis a fantasztikus regényekhez vannak a legközelebb. Miért ezt a műfajt választottad?
Nekem ez az elme szabadsága. Szerintem az embert be lehet börtönözni, bekorlátozni, de az agyát nem lehet korlátok közé szorítani. Akármi történik velünk, azt képzelünk, amit akarunk. Nekem nagyon nagy szabadságot ad, hogyha hazaérek munkából, vagy nehéz napom van, és úgy gondolom, hogy én ezzel a világgal már nem bírok el, és akkor majd én képzelek egy jobbat. Ezt szoktam alkalmazni írás közben, és általában nem feltétlenül jobb világokat képzelek, csak mást, mint a miénk. Néha igazságosabbat, vagy fairebbet, de szeretek így fejbe kalandozni.
Tehát akkor van egy foglalkozásod, a munkád, és mellette az írás az hobbi?
Fordítva. Van egy munkám, amiben pénzt keresek. Magyarországon kicsit nehéz terep ez. Mérnök vagyok egyébként, gyárban dolgozom, de mégis azt szoktam mondani, amikor megkérdezik, hogy mi a szakmám, nekem az írás a szakmám, mert én a munkához társult egy ilyen kellemetlen mellékíz a szó mellé. Én meg szeretem a munkát a szent küldetésemnek tudni, úgyhogy nekem inkább az írás az. Akkor is, hogyha nem csinálok vele pénzt, igaz, amivel csinálok pénzt, én azt szoktam inkább hobbinak hívni.
De a gyárban a kollégáid olvassák a könyveidet?
Persze, muszáj. Neki.
Melyik regény volt az, ami meghozta az áttörést?
Az áttörésnek nagyon sokféle definíciója lehet, mint a sikernek. Azt szokták mondani, hogy többféle siker létezik. Van az erkölcsi siker, az anyagi siker. Nekem az időbolondjai volt az, amikor azt éreztem, hogy írás minőségben sikerült olyat összehoznom azzal a történettel, ami talán jobb, mint én, mint hogyha magamnál is jobbat sikerült volna összehozni. A nagy illúzió pedig az volt, ami a leginkább népszerű lett talán. Elfogyott már nehezen kapható boltokban és antikváriumban kell rá vadászni. Az interneten is azt látom, hogy az a legtöbbet olvas. olvasott könyvem.
Arról beszéltünk, hogy azért mindig a fantasztikum megjelenik a regényekben, de mégis nagyon komoly témákkal foglalkozol, tehát megjelenik a családon belüli erőszak, a világvége motivumok. Miért nyúlsz ezekhez a nehéz témákhoz?
Azt mondtad, hogy szabadság és elképzelsz egy jobb világot. Hát most, amiket a Dani elmondott, az nem hangzik jobbnak.
De mégis talán több igazságot tudok becsempészni a lapok közé, mint ami a való életben van már. Mindig szoktuk ezt mondani, hogy majd az élet rendet tesz, de ez nem teljesen van így, az élet nem mindig fair. Én a könyvben próbálok jobban az lenni, tisztességesebb megoldásokat hozni egy-egy ilyen problémára. Azért nyúlok ilyen témákhoz, mert azt gondolom, hogy amiben nincs dráma, az nem lesz elég érdekes. És bármennyire is fantasztikusat írok, mindig az ember számít, és az embernek a belső végtelenje, amiről örökké lehet írni. Szerintem az emberiség, amíg van, addig fog írni az emberről, mert ez egy ilyen kiismerhetetlen és bejárhatatlan téma a mi lelki világunk. Ez mindig érdekes marad.
Az írói fejlődésedben ki és hogyan segített? Mert az egy dolog, hogy szeretsz írni, és a munkamenet írsz. Mondtad, hogy az első kis novelládat ma milyen mosolyogva olvasod. Ki segít abban, hogy ebben fejlődni tudj? Mert hát ez is egy tanulás.
Abszolút. Megvannak a maga fogásai, technikái, szabályai. Azt is tudni kell, hogy az ember hogy rúgja fel a szabályokat, mert azt mondják, hogy az amatőr az beront és felrúg mindent. Először a szabályt meg kell tanulni, hogy az ember úgy tudja felrúgni, hogy az látványos legyen. Hogy kik segítettek? Nagyon sokan voltak. Azt gondolom, hogy minden könyvnél volt olyan szerkesztőm, aki egy picit hozzá tudott tenni ahhoz a naív gyerekíróhoz, aki voltam, és mindig egy picit jobb tudtam lenni. Saját magam is dolgoztam az ügyön, például a tördelést, én befizettem tanfolyamot, én tudok könyvet tördelni. Az is segített, hogy magamtól A-tól Z-ig végigcsináltam pár könyvet, tehát nem csak megírtam, hanem szereztem korrektort hozzá, szerkesztőt, megrajzoltam a borítót a Széchenyi könyvtártól, ISBN számot kértem, nem tudtam, mi az az ISBN szám, hogy kell kódot generálni hozzá, mennyibe kerül a nyomda, milyen papírtípusok vannak. Bemegy az olvasó a könyvesboltba, lát két könyvet egymás mellett, mondjuk mind a kettőnek ugyanaz a cím és ugyanaz a tartalma, azt fogja levenni, amelyik a vastagabb. Mert a pénzért többet akar kapni, fizikailag legyen több. És mikor először kihoztam egy ilyen könyvet saját szakállamra, akkor mondták, hogy nagyon jó Zolikám, de legközelebb volumenizált papírra kért. Mondom, mert az micsoda. Mondják, hogy habosítva van, és kétszer olyan vastag a lap, és a 200 oldalas könyvnek a gerince nem 18 mm lesz, hanem 24.
Mi kell az írói sikerhez, igaz?
És rengeteg ilyen apróság van, hogy a borítón legyen piros szín, hogy milyen motivumok legyenek a betűtípusoktól elkezdve, rengeteg ilyen nüansznyi részlet van.
Legutóbb a Requiem trilógiád jelent meg, amiben van számomra egy nagyon érdekes figura, Dr. Pest is.
Dr. Pest is nekem visszatérő karakterem, több novellámban felbukkant már a figura, de annyira tetszik, nem csak a külseje, hanem a belső dolgai, és amit soha annyira részletesen nem találtam ki, mint a Requiembe.
Ez egy groteszk figura, vagy mit képzeljük?
Ez egy olyan, mint igen, a velencei maszk, csak hogy kicsit legyen történelmi háttere, és ugye a pestis járvány idején az orvosok ilyenben járkáltak a betegek között, és azért volt ez a maszknak az óra hosszú, mert gyógynövényeket tömködték tele, és azt gondolták, ha azon keresztül veszem a levegőt, nem kapom el a betegséget. Az én olvasatomban már nincs ilyenről szó, hanem inkább csak a modern korban öröklődött a figura. Az én doktor pestisem az már újságkivágásokat ragaszt a maszkját, és azzal foglalkozik, hogy a városnak a történelme hogy alakul, hogy az egész világgal mi a helyzet, és ő olyan doktor, aki nem betegeket gyógyít, hanem a társadalmat próbálja meg gyógyítani. Vannak még egyéb finomságai is. Neki van egy fejlővése. Ő olyan nyomozó, ugye nyomozgat a városban történtek után, hogy nem mindig bízik meg a saját elméjében, ezért vannak ilyen általa kotyvasztott drogok, amit beszed azért, hogy ugye nyomozást folytatni tudja. Ezekkel a kis kotyvalékaival szereti kivallatni az embereket, igazság szérumai van, tehát ilyen kicsit kémiai igura. Amit nagyon szerettem írni benne, hogy van egy szalagos magnója, egy diktafonja, fölmondja rá a szöveget, azért, hogy utána vissza tudja hallgatni, hogyha a golyó a fejében úgy alakulna, hogy elfelejt, akkor a saját emlékeit is rögzíti. Imádtam ezeket a monológokat írni, és egy ilyen noáros krimis ízt adnak az egészhez.
Groteszk lesz a kérdésem, de muszáj megkérdeznem. Mennyire vagy benn Dr. Pestisben?
Annyira, hogy megépítettem a maszkját is, soha nem tudtam, hogy kell maszkot építeni. Ebben a párom segített, vettünk drótot a boltban, és alkottuk az egészet drótvázból, akkor lett egy ilyen maszk testre.
Engem az érdekel, hogy a lelkében, személyiségében mennyire vagy bente?
Ja, abszolút. Magányos figura, kicsit zárkozott, nehezen teremt kapcsolatot, de mégis úgy érdeklődve nézi a világot, és kíváncsi rá.
Számodra mit jelent a könyvtár?
Egy novellás kötet címével nek válaszolni, hogy a rémálmok bazára. Jó értelemben mondom, mert imádom a rémálmokat. Ez kicsit olyan, mintha egy olyan bazárba tévednék be, ahol minden könyvben egy másik világ, másik történet lapul, és szeretek úgy levenni könyvet a polcról, hogy fogalmam sincs, hogy mi van benne, és akkor úgy lapozgatni. Kicsit keveset járok, de mostanában, hogy most már van két gyermekem, így azért többet szoktam menni. Én inkább vásárló típus vagyok, én megveszem, és a polcon akarom tudni, mert többnyire célzottan megyek rá, hogy ezt a Vonnegutot még nem olvastam, ezt a Kinget még nem olvastam, és ha egyszer olvasom, akkor azt akarom, hogy ott legyen, mert néha kinyúlok és visszaolvasok belőle részleket, főleg a novellás kötetekből, aminek nincs nagy presztízse meg ázsiója ezekben az években, de én még mindig nagyon imádom.
Ki a kedvenc írót szerződ, akit szívesen olvasol?
Nem tudok egyet mondani. Nagyon szeretem Dan Simmons-t, aki egy amerikai sci-fi író, írt a Hyperion című könyvet, ami az egyik kedvencem. Kingnek a régi írásait, főleg a novellás köteteit. Érdekes mód, szeretem Kafkát, nem csak a per miatt, hanem az átváltozás miatt is. Igenis volt az általános iskolai kötelező olvasmányom között, mikor azt mondtam végén, hogy úristen, ez jó volt. De az átváltozás is azért, mert van benne egy ilyen horrorszerű abszurditás. És ott a tanárnővel azért kiveséztük, ugye a főhős bogárra változik, és hogy a bogárra változásnak mi a mögöttes tartalma, miért allegóriás, stb. És én akkor kezdtem el megérteni, hogy a fantasztikum azért jó, kötetlenebbül lehet ábrázolni olyan dolgokat, amit realistán nem lehetne ilyen jól. Szerintem az átváltozás ennek a tipikus példája.
Mi lenne, ha nem tudnál írni valami miatt?
Vannak ilyen rémképeim, hogy megvakulok, nem túl jó a szemem. Szoktam ilyen álmodni erről, hogy nem látok, és akkor mi történne? Hát a családomnak nem lenne könnyű, mert akkor gépelni kéne helyettem, úgyhogy én csak diktálok, vagy valami olyan szoftvert kéne szerezzünk, ami a hangfelismerésből Word dokumentumot tud kreálni.
Tehát ez az életed része már.
Nekem kell pszichésen. Nem írok, akkor elkezdek beszámíthatatlan lenni, meg pokróc, és nem normálisan viselkedek a körülöttem lévő emberekkel. Ha viszont békén hagynak egy órát, és írok, akkor így újra szelíd bárány leszek, és kisimulok, és akkor kezelhető leszek.
Akkor azt kívánom, hogy nagyon sok könyvet ír még.
Köszönjük.
Ez volt a Halis Podcast, búcsúzik Varga Tünde
és Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.